Vendégünk a stúdióban továbbra is Ferge Zsuzsa, szociológus, egyetemi tanár, a telefonszámunk pedig 483-2626. Az egészségbiztosítási reformmal kapcsolatban ön azt a bírálatot is megfogalmazta, hogy ennél sokkal több időt, és nem így ilyen kapkodásos módszerrel kellene a kormányzatnak vagy az államnak a rendszer átalakításán gondolkoznia. Hogy van elmozdulás abban az irányban, hogy egy komolyabb gondolkozás elindul, vagy a politikai következményeket komolyabban fölmérik a pártok, hogyha így döntenek, akkor annak milyen politikai következményei lesznek?
Én azt gondolom, hogyha eddig ez nem történt meg, akkor most már muszáj. Azt hiszem, hogy nem a rendszerváltás óta, hanem majdnem, hogy az előtt sem, nem volt olyan ügy, ami ilyen mélyen felkavarta volna a társadalmat, és ahol ennyire politika függetlenül társadalompolitikai ügyként kezelnék a szakszervezetek és más civil szervezetek ezt a kérdést. Itt nem egyszerűen arról van szó, hogy hányan sztrájkolnak, meg hányan tüntetnek, hanem arról, hogy a társadalom elkezdett ebben az ügyben felnőttként, és úgy olyan értelemben szövetségesként viselkedni, hogy az egyébként mindent átható politikai megosztottságok is ebben a kérdésben áthidalódnak. Na most ez olyan figyelmeztető jel, amelyre én azt gondolom, hogy tényleg az egyetlen értelmes reakció ennek a törvénytervezetnek a visszavonása lenne, mert a társadalmi következmények egyszerűen beláthatatlan.
De a pártpolitikaiak is egyébként, tehát hogyha egy ilyen mértékű társadalmi ellenállással szemben a pártpolitika, vagy a kormányzó pártok bevezetik ezt a rendszert, akkor milyen politikai következményeket lát?
Na, azt gondolom, hogy ezek, hogy mondjam, katasztrofálisak lehetnek, tehát olyan mértékben árthatnak a most kormányzó pártoknak, amilyen tehát további bizalom megvonás, a politikával szembefordulás, és így tovább várható, de őszintén bevallom, hogy engem ez a következmény pillanatban kevésbé érdekel, mint az, hogy ennek a társadalomnak az állapota milyenné válik. Ennek már természetes folyam, egyszerűen nem tudnak lecsillakulni a politikai hullámok, és ennek mindenféle kiszámítható és kiszámíthatatlan következménye lesz a különböző indulatok hihetetlen felizzásától kezdve nagyon sok másik. Én nem vagyok politológus, ezt nem tudom tisztességesen végig gondolni, de azt gondolom, abból, ami eddig történt, és ami világosan kivehető, mondom még egyszer, a civil szerveződések és a szakszervezetek politikát elutasító összefogásából, hogy itt olyan közügyé vált ez a dolog, amivel most semmilyen politikának nem érdemes szembe mennie. És az, amit még végig tudunk gondolni arról, hogy persze sok pénz hiányzik, de igazában ezek a pénzek ettől nem fognak előteremtődni, tehát más utakon kell gondolkozni, és ezeket az utakat nagyon sokan, nagyon sokféleképpen már végig gondolták.
Ja, itt a műsorban már említette röviden a társadalom, vagy a magyar társadalom nagyon rossz egészségügyi mutatóit, illetve majd fogunk beszélni az egyenlőtlenségekről, illetve a szegénységről. Ezek a módosítások, vagy ez új típusú egészségbiztosítási modell milyen társadalmi hatásokkal jár? Sokan tartanak attól, amit ön is mondott, hogy az egyenlőtlenségek, adott esetben a szegénység, vagy a szegényebb rétegek egészségi állapota sokkal rosszabb lesz.
Hát ez megint, én ezt így nem mondanám, ez megint a kiszámíthatatlan ügyek közé tartozik. Ami kiszámítható, ez egy olyan távlati alakulás az egészségbiztosításnak, amelynek valóban olyan következményei lehetnek, hogy a jelenlegi rossz trendek sokkal inkább erősödnek, mint gyengülnek. Ennél tovább nem mennék, mert mindent elmondtunk már arról, hogy itt most megelőzés, sokkal szélesebb társadalmi beavatkozás, nagyon sok félegészségügyi, félszociális szolgáltatás kellene, egészen más megközelíthetőségek, tehát ugye itt például az, hogy szívinfarktusban könnyen meghalni egy kis faluban, mint egy nagyvárosban, az nem az egészségügyön múlik, hanem azon, hogy borzasztó rosszak az utak. Tehát igazából az egészségügy részben útkérdés, ezen segít a magánosítás, természetesen nem.
Nem olyan régen látott napvilágot a KSH-nek egy összesítés a szegénység különböző adatairól, és ebben rengeteg nagyon sokkoló adat volt. Az egyik például a gyermekes háztartások 41%-a él létminimum alatt, ráadásul minél több a gyerek, annál nagyobb és hát egészen ijesztő adatok vannak a szegénységi arányokról. Ön azt mondta egyik interjújában, hogy 2004 óta romlott a helyzet. Hol érhető tetten, hogy milyen adott esetben kormányzati intézkedések, vagy gazdasági intézkedések hoz, hogy
romlott a helyzet? Ez így nem egészen pontos. 2004 és 2006 között a jövedelmi egyenlőtlenségek, illetve a szegények helyzete úgy tűnik nagy. 2006 óta úgy becsüljük, hogy romlott, és ezt egyelőre interjúk és pici felvételek erősítik meg. Tehát 2006, amikor a reálbér növekedett, abban az időszakban volt egy határozott kormányzati törekvés arra, hogy a gazdasági növekmény, ami le is csúrogjon a szegényekhez is, és ebből valami meg is történt. Amiben tovább romlott a helyzet, az éppen nem a jövedelmek, hanem a kérdések, amelyek végül is a szegénységet alakítják. Tehát romlás történt, vagy nem történt javulás az iskolázásban, a szegregálásban, a munkához jutásban, és ezek azok a lakáshelyzetben. Ami változás történik, az mindig, hogy úgy mondjam, a társadalom derekától felül. Tehát ami javul, a társadalom deréktől felfelé javul. Például a lakáshelyzet, ami a 80-as évek óta folyamatosan és radikálisan javul, az a társadalom felső felében még tovább tudott javulni, még nagyobb, még luxusabb és így tovább lakások. Deréktől lefelé viszont úgy tűnik, hogy a fürdőszobás lakások aránya nem csökkent, viszont az eladósodottság és a közmű veszélyeztetettség megnő. Ugyanez a helyzet az iskolázással, a főiskolák, egyetemek népe nő, de egyre többen vannak, és ez a legutolsó két év fejleménye, akik a 8 általános nem fejezik be. Tehát a 8 általánost gyakorlatilag mindenki befejezte, még ez volt tulajdonképpen az előző rendszernek a legnagyobb vívmánya, hogy idáig eljutottunk, és egyre többen vannak, akik már a 8 általános sem fejezik be, mert olyan reménytelen a továbbtanulás, hogy már ez sem érdemes. Továbbá az iskolák nagyon, tehát az iskolai szegregáció minden ellentétes törekvés ellenére nem javult. Ez egyébként arról is szól ez a mese, hogy hiába ösztönzött mindenféle normatív állam a minisztérium, hogyha lent a falvakban és a városokban az önkormányzatok, a szülők, a gyerekek és a pedagógusok nem érezték annak a szükségét, hogy ne legyenek olyan iskolák, amelyekben még a 8-at se lehet elvégezni, akkor hiába ösztönöz a minisztérium, akkor az iskola azt fogja mondani, hogy integrálok, összevonnak két iskolát, az egyik fel az istállóba lesz, a másik fele meg a palotába. Úgyhogy ez mindent ki lehet játszani, hogyha nincs, tehát hogyha a társadalomban nem érik meg, és ezt az igényt érlelni kell, ez magától nem érik meg, az a felismerés, hogy ha együtt vagyunk, akkor valahogy együtt kell mozogni, mert a szétszakadás volt csak nyomorúság, bűn, és mindenkinek rossz közérzet fog fakadni, akkor ez az ösztönzés magántőkével vagy anélkül semmit se ér.
A témát folytatjuk a hírek után, vendégünk Ferges Zsuzsa, szociológus, egyetemi tanár.